Május 26-a. Jézus a tanítványaival, a Naimból újonnan jött tanítvánnyal, és a szalamiszi Cirénusz fiaival, akik szintén ezekben a napokban érkeztek, elindult Mallebből. Mintegy 12-en voltak. Jézus egy citrus melletti bányászfaluba ment, de nagy kerülővel. Egy darabon fölfelé ment a lanifai völgyben, majd délnek fordult, és megkerülte a citrusi forráshegyet, és magát citrust is, azután kelet felé ment tovább, és elérkezett abba a hegyi faluba, amelyet az imént említettem, amikor sok emberrel nagy kitérőt tett a méhestől citrus körül. Mintegy 7 órányi utat tett meg, néhol megpihent, az út mentén munkásoknál is időzött, és a jóra vezető út építéséről beszélt nekik. Jézust Barnabás családja és több citrusi ember hívta ebbe a bányászfaluba, mert a zsidó bányászoknak holnap ünnepe lesz, és ajándékokat kapnak, és a földesúrtól megkapják a részüket az aratásból. A kerülőt Jézus azért tette, hogy zavartalanul beszélhessen tanítványaival, és ne érkezzék túl korán a helységbe. A Naimi tanítvánnyal elbeszéltetett mindent, amit rábíztak. Ő ugyan tudott mindent, de nem szokta mutatni, mert megzavarta volna a vele lévőket. A tanítvány a pünkösd előtti napon, miután a perselypénzt már elrabolták, és Pilátus gyilkossága már megtörtént, Jeruzsálemből Naimba, onnan Názáreten át Ptolemaiszba, onnan pedig Ciprusra jött. Elbeszélte Jézusnak, hogy anyja, Mária, a többi szent asszony, János és még néhány tanítvány a pünkösdöt Názáretben ünnepelték csendesen. Anyja és barátai üdvözletüket küldik, és kérik, hogy egy ideig még maradjon Cipruson, hogy minden jobban lecsendesedhessen. A farizeusok már mondták, hogy elszökött. Heródes szeretné Mahéruszba hivatni, azzal az ürüggyel, hogy beszélni akar vele a Tircában kiválott foglyokról, de igazában el akarja fogni, mint Jánost. Közben jött neki a háború, és Heródes elvonult, de visszatért, ezért Jézus egy ideig még maradjon távol. Jézus mondta, hogy ez lehetetlen, és amikor eljön az ő ideje, visszatér. Akkor a tanítvány elmondta Pilátus gyilkosságát pünkösd készületi napján, amikor az áldozatokat a templomba vitték. Sajnos Jézus néhány barátja, templomszolgák Zakariás rokonságából, akik véletlenül keveredtek az űrzavarba, szintén meghaltak. Jézus ezt már tudta, és néhány napja szomorkodott miattuk. A hír őt is, és a vele lévőket is nagyon elszomorította. Pilátus az előző estén elvonult a városból, és testőrségével a Joppébe vezető út mellett tartózkodott, ahol kastélya volt. A közelben dolgozott egy zsidó mészáros. Pilátus szemet vetett az ünnepi templomadóra, hogy valahol távol vízvezetéket építsen belőle. És a templom bejáratainál álló oszlopokra bronztáblákat tétetett, rajtuk a császár feje, és alatta az adót követelő felirat. A nép nagyon fölháborodott a képek miatt, a Heródes pártiak pedig embereik által föllázítottak egy galileai csoportot a gaulonita János pártjából, akit a legutóbbi zendüléskör megöltek. Heródes, aki titokban volt Jeruzsálemben, tudott erről. Ezek a legények este egészen elveszítették a fejüket, leszaggatták a bronztáblákat, megcsonkították és meggyalázták a képmásokat, és a törmeléket a prétórium előtti piac kövezetére szólták, és kiabálták, itt van a persejpénzed. Azután szétfutottak, és további következmény nem volt. Amikor azonban másnap reggel ki akartak jönni a templomból, a kijáratokat őrség szállta meg, akik a Pilátus által követelt pénzt akarták elvinni. És mivel ezek ellenálltak, és ki akartak törni, árruhás katonák jöttek ki velük együtt, és rövid kardjukkal leszúrták őket. Általános zűrzavar támadt, és a két odasiető templom szolgát is megölték. De a zsidók felülkerekedtek, és a katonákat visszaűzték az Antónia várban. Közel sem halt meg annyi ember, mint az előző alkalommal. Heródes Arábiában nagy vereséget szenvedett. Rossz asszonya titokban Hesebonban tartózkodott a Jordánon túl, és sok katonája táborozott azon a vidéken. Szándékát, hogy elfogja Jézust, azok a mahéruszi emberek árulták el hebroni barátainak, akik korábban megengedték János fejének megkeresését. Jézus útközben sokat beszélt a tanítványokkal a mallepiekről, mulandó javakhoz és házaikhoz való ragaszkodásukról, és hogy mennyire nehezükre esik elfogadni, hogy Palesztínába költözzenek. Szólt a pogány filozófusokról is, akik követni fogják, és arról, hogyan kell viselkedniük Palesztínában, ha utitársaik lesznek. Ezt azért mondta, mert nem voltak egészen kibékülve ezekkel a filozófusokkal, és kissé haragodtak rájuk. Este felé érkeztek a bányász faluba, fél órányira citrustól. A falu a bánya közelében van egy magas sziklahát körül, sok lakás hátsó része be van építve a sziklába. A sziklaháton kertek vannak, és egy árnyas fákkal körülvett, összehordott tanítódomb. Lépcsők vezettek fel erre a magas helyre, ahonnan lelátni a falura, de itt fenn van néhány kert és szabad térség. Jézus a szálláshelyre ment, ahol a felügyelő lakik, aki ezeknek az embereknek parancsol, tőle kapják a napszámot és az élelmiszert. Az emberek nagyon barátságosan fogadták Jézust. Az ünnepre a helység minden bejáratát és a felügyelő házát lombokkal és virágkoszorúkkal díszítették. Jézust és övéjét bevezették a házba, megmosták a lábukat, és frissítővel kínálták őket. Ezután Jézus övéivel fölment a sziklára, a tanítódombra. Leült, a sokaság pedig köréje telepedett. A szegénység és a munka boldogságáról beszélt. Arról, hogy mennyivel boldogabbak, mint a gazdag szalamiszi zsidók. Isten előtt mennyire csak az erényes ember gazdag, és mennyivel kevesebb bűnalkalom veszi őket körül. Azt is mondta, hogy azért jön hozzájuk, hogy megmutassa, nem szégyelli és szereti őket. Az éjszakában nyúlóan tanította őket példabeszédekben, és a mi atyánkról is. Szalamiszban 3 napos ünnepet ültek, mely a jobb érzésű pogányok halotti ünnepe, akik beszüntették a nyomorék gyermekekből korábban bemutatott véres áldozatot, és a feláldozott gyermekek lelkére emlékeztek. Párnákat hoztak nekik, hogy azokon kényelmesen pihenhessenek, és gyümölcsöket raktak a cserépkorsók mellé, melyekben a hamvaikat és csontjaikat őrizték. A nyomorék gyermekeket azonban nem tudják elviselni, és különálló házakban rejtegetik őket. Merkúriának is van egy ilyen gyermeke. Ezek a pogányok általában idegenkednek mindentől, ami nem szép, egyenes és viruló, és próbálják elrejteni a testi fogyatékosságokat és a halált. Május 27-e. Tegnap este citrusból, gabonából, élelmiszerekből és ruhákból álló szállítmányt hoztak ide, és másnap megérkezett Barnabás apja és testvére, továbbá több előkelő polgár és bányatulajdonos, néhány rabbival együtt. Másnap reggel meglátogatták Jézust, és miután az összes adományt összehordták a helység tereire, ahová a nép felsorakozott, ők is odajöttek. Kenyérgabonát, két láb nagyságú négyszögletes kenyeret, mézet és gyümölcsöket, korsókat és bőr ruhadarabokat, takarókat és mindenféle háztartási felszerelést osztottak szét. Az asszonyok is megkapták a magukét, melyek között szőnyegvastagságú, másfél könyöknyi széles, négyszögletes szőtteseket vettem észre. Úgy gondolom, ezt a lábukra csavarják, hogy talán sarubélést készítenek belőle. További részletekre nem emlékszem. Az osztásnál Jézus is jelen volt a tanítványokkal együtt, tanították és buzdították az embereket. Ezután Jézus a sziklán lévő tanító dombon, ahová ismét mindenki összegyűlt, a szőlőmunkásokról és az irgalmas szamaritánusról, a háláról és a szegénység áldásáról, a mindennapi kenyérről és a mi atyánkról tanított. E tanítás után az emberek vendégséget rendeztek a szabadban, lombok alatt, ahol Jézus, a tanítványok és az előkelőbb emberek voltak a felszolgálók. Láttam, hogy Jézus meggyógyít több bányászt, akik a kezükön, a karjukon vagy a térdükön zuzódásokat vagy sérüléseket szenvedtek. Ezeknek az embereknek kisfiaik és kislányaik voltak, akik fuvalán játszottak és énekeltek. Ebéd után sokféle gyermekjátékot játszottak férfiak és nők együtt. Versenyt futottak és ugrottak, szembekötősdít és bujócskát játszottak. Mindez nagyon hasonlított a mi gyermekjátékainkra. Táncoltak is. Hosszú sorban egymással szemben hajlongtak, ellépdeltek egymás mellett, majd kört alkottak. Este Jézus, mint egy 8-10 gyermekkel, akik 6-8 évesek voltak, elsétált az aknák felé. A gyermekeknek csak a csipőjén volt ruha, a derekukon vagy a mellükön gyapjúból és tollakból viseltek koszorút. Nagyon kedves látvány volt. Gyermeki módon megmutattak Jézusnak minden jó bányászó helyet, és elmeséltek mindent, amit csak tudtak. Jézus nagyon barátságosan tanította őket, és mindent példaként magyarázott. Gyakran találós kérdéseket adott fel, és példázatokat mondott nekik. Ma reggel ezeket még tudtam, de megzavartak, és elfelejtettem. Nagyon szép kép volt. Ezután Jézus még tanította a tanítványokat és az előkelőket. A bányászok piszkos munkájuk ellenére otthon és ünneplő ruhájukban nagyon tiszták voltak. Ma éjszaka láttam, hogy a hét filozófus, Szalamiszból áthajózik Barűtoszba. Nem akartak Tíruszba vagy Szidonba menni, mert ott ismerték őket. Barűtoszból továbbudaztak a Libanonon át, majd délfelé fordultak Gesszurba, akkor Jézus nemrég több pogányt megkeresztelt. Itt várnak addig, amíg Jézus tovább küldi őket. Itt talán körülmetélkednek. A Naimi tanítvány nem Kitionba megy, hanem keletebbre, nem messze a Sódomtól, ahol a tengerbe messze benyúló földnyelven áll egy hosszú épület. Ide jön még utána a vőlegény Natánael és a Kafarnaumi százados fia. Maga mellé veszi és elviszi őket Jézushoz. Jézus elkíséri a távozó Naimi tanítványt, majd visszatér a bányászfaluba. Május 28-a. Ma egész korán láttam, hogy Jézus a tanítványaival elkíséri a Naimi tanítványt abba a kikötőbe, ahonnan majd maga is visszatér Palesztinába. Délfelé mentek, mint egy órányival nyugatabbra annál az útnál, amelyen Jézus az utazó arabokkal beszélt, amikor Szalamiszba jött. A citrusnál magasabban fekvő hegyre épült, nagy Tremitus várost jobbkéz felé hagyták el. De a városban nem lehet lelátni, mert egy másik hegy takarja a kilátást. A tanítványt jó 5 órányira elkísérték. Egy csoport elől ment, egy követte Jézust, ő pedig leginkább a tanítvánnyal és még néhány mással váltogatva középen ment. Sokat beszélt a tanítvánnyal, sokféle megbízást adott neki anyjával és az apostolokkal kapcsolatban. A tanítvány Kitionnál a Sóvidék felé fordult. A kikötő itt nincs olyan távol a helységtől, mint Szalamiszban. A tenger mélyen benyúlik a szárazföldbe, úgyhogy azt hinheti az ember, hogy a város a tengerben fekszik. Nem messze tőle van egy nagyon magas hegy, Sóhegy is van a közelében. A sóraktárhoz közeli kikötőben csak kicsi hajók és tutajok vannak. A vízen sok épületfa úszik. Az a sejtésem, hogy Jézus innen egy kis hajón Szíriába fog visszatérni. Szükaminban fog kikötni, és onnan Miszaelbe megy, ahol most Bertalan, Júdás és mások vannak. Úgy gondolom, innen megy majd Kafarnaumba.